Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti Isten tiszteletünket, és keressük ki és énekeljük az Ökumenikus Énekeskönyv 72-es számú énekét. Elfogytak ezek a kis énekeskönyvek, összesen tán 50 darab van belőle, ezért mondom, hogy a református énekeskönyvben jól ismert ez a 465-dik, az evangélikus testvérekében a 385-dik, és a baptista testvérekébe a 146-dik. Szelíd szemed, Úr Jézus, énekeljük el mind a 4 versét. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Jövel teremtő szent lélek, és értesd meg velünk a mennyei híradást, az igét, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak kijelentését. Megvalljuk bűnbánattal, hogy fülünk a te lelked ereje munkája nélkül süket, és nem halljuk meg, amit mondasz. Szívünk ajtaja, nélküled szent lélek soha nem nyílik meg, és mi soha nem akarjuk azt, amit a mi Urunk Istenünk akar velünk és általunk. De ha te segítségül jössz, ahogy kérünk és hívunk most, a te csodálatos munkád nyomán, út és élet születhetik bennünk. Jöjj hát és segíts, jöjj és könyörülj, jöjj és áld meg bennünket, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az Erzsébet központi kórus szolgálatát hallgassuk meg. Istennek igéjét Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből olvasom a 22. résznek a 13. és a 16. versét. Jézus mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Kedves testvérek, amikor a reformáció keltette nagy viharok, csendesedni kezdtek, és lassan Európa szerte a hullámverések letisztultak, akkor elkezdődött egyfajta teológiai összegezés. Ez az egyház történelemben és a dogma történetben azt jelenti, hogy ez az teológiai összegezés, hogy hitvallások születtek. Elkezdték rendszerbe foglalni a hitük megvallását. Azok, akiket elérintett, utolért, érintett, átjárt Isten szent lelke ebben a különleges lelki esemény sorban, amit reformációnak nevezünk. A hitvallások születésének pedig az a története, hogy azok átmentek biblikus lelki-szellemi szűrőkön, úgynevezett hitvitákon. Azután kisebb-nagyobb közösségek, felekezetek, majd egyháztestek, egyházrészek, ezek közül egyet-egyet magukévá tettek, befogadtak, elismertek, aztán kihirdettek, közhírré tettek. Most testvérek, az első keresztény hitvallás ennyi volt csupán, hogy Jézus a Krisztus. Igazán rövid volt. A következő így hangzott, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Aztán az történt, hogy egyre hosszabbak lettek a hitvallási szövegek, Egyszerűen azért, mert ahogy az egyház élni, növekedni kezdett, egyre több támadás érte, és ezekkel a támadásokkal szemben mindig meg kellett fogalmaznia pontosan, hogy mit hisz, hogy mit vall, hogy mit képvisel. A reformációnak is volt teológiai summája. És a kezdet-kezdetén ezek nagyon egyszerű mondatok voltak. Rövid, 2-3 szavas mondatok. Elmondom azt a négyet, amelyik a legfontosabb összefoglalása, summája lett a reformációnak. És ezek közül egyről szeretnék ma este beszélni. Ezeket a summákat nem is magyarázták. Csak elmondták, annyira önmagukért beszéltek, hogy nem kellett róluk sokat beszélni. Aztán ezek mint egy alapelveivé is lettek az egész reformációnak. Ez a négy így hangzik, hogy egyedül Krisztus, egyedül a hit, egyedül a kegyelem, és egyedül a Szentírás. Ma ebből kiemelem ezt, hogy solus Christus, egyedül Jézus. Egyedül a Krisztus. És rögtön hozzáteszem, nem erősítésképpen, hanem magyarázatképpen azt az ígét, amelyikben egészen kiteljesedik mindez. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk ezt, hogy mert nincsen senkiben másban üdvösség. Senkiben másban üdvösség. Mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Csak a Krisztus Jézus neve. Solus Christus. Egyedül Krisztus. Erről szeretnék szólni ma köztetek. Egyedül Krisztus. Hétfőn este Börzsönyi János lelkész testvérem is a mennyei jelenésekről írott könyvből, a napi ígéből vette az ígét és hozta elétek, és talán volt, akibe fölmerült a gondolat, hogy reformáció és jelenések könyve. És erre én is ezt teszem ma, hiszen mi reformátusok, bibliaolvasó kalózunk szerint most már 6. hete a mennyei jelenések könyvét olvassuk. És most jutottunk a könyv végére, a 22. fejezethez, és ebből a végső felvonásból hoztam az alapígémet. Nagyon is időszerű, nagyon is rendkívül időszerű az, ami mind ebben ott van. És nagyon is összekapcsolható és összekapcsolandó a reformációnak ezzel az nagy alapelvével, hogy egyedül Krisztus. Testvérek, a jelenések könyve Jézus kijelentése. Azaz nem őróla beszél a jelenések könyve, mint ahogy a tanúk beszélnek az evangéliumokban Jézusról, hanem a jelenések könyve Jézus saját kijelentése. Arról, ami volt, ami van, és ami eljövendő. Rendkívüli könyve ez. Calvin János, a mi nagy reformátorunk, a Biblia 66 könyvéből 65-höz írt kommentárt, azaz magyarázatot. Ehhez az egyhez nem. Azt mondta, ehhez a könyvhöz még nincs itt az ideje, hogy hozzányúljon. Mert ebben a könyvben olyan proféciák vannak, amelyek még nem következtek be. Még arra várnunk kell, majd be fognak következni. Ma még nem lehet teljes képet kapni a jelenések könyvéről, mondta ezt ő az 1500-as évek közepén.
És eljutottunk oda a 21. századba, hogy ez a legaktuálisabb prófétai könyve ma a Bibliának. Nincs aktuálisabb prófétai könyve a Szentírásnak ma, mint a Jelenések könyve. Én is betöltöttem a 61. életévemet, és a gyülekezeti leveleken kívül soha nem prédikáltam a Jelenések könyvéről. Csak olvastam, lapoztam, néztem, próbáltam érteni, és most egyre inkább értem. Egyre inkább megértem azt, hogy egészen különös módon lett időszerű, prófétai könyv, a leginkább időszerűen prófétai könyv, éppen a Jelenések könyve. És ami ebben van, mint Jézus saját kijelentése, ugyanazt hordozza, amiről a reformációnak ez az alapelve is szól és tanít, hogy egyedül Krisztus. Kedves testvérek, annyira aktuális profécia ez, hogy ilyen nincs is több a Bibliába. Hadd segítselek bennőtöket azzal, hogy ezekből a nagyon aktuális proféciákból kettőt kiemelten is ide hozzak elétek. Minden szempontból aktuális egyébként ez a könyv. Az első a műveltség és a kultúra. Nincs aktuálisabb híradás számunkra, profétikus híradás, műveltség és kultúra dolgában, mint a mennyei Jelenések könyve. Csak felidézem, hogy a Jelenések könyve 17. részében a mindig kétszínű gonoszság jelképe a nagy parázna asszony, akinek itt a 17. részben egy arany kehely van a kezébe, ez az egyik szín a kétszínűségből. És aztán Jézus megmondja, hogy mi van az arany kehelyben, a másik szín. És azt mondja Jézus, és az tele van mindenfajta undoksággal, undorító dologgal. A gonoszság mindig kétszínű. Azért nehéz leleplezni is, mert kétszínű. Jézus nem véletlenül harcolt a kétszínű farizeusokkal. Kívülről arany, belülről mindenfajta undoksággal van tele. Aki ránéz, az azt látja, hogy valami gyönyörű, valami kívánatos, valami értékes, valami fontos. Aki pedig iszik belőle, az mindenfajta undorítót, pusztítót fog magához venni. Testvérek, ilyenné lett a műveltség és a kultúra. A kereszténység bölcsőjében ilyen kétszínű. Arany kívülről, kívánatos kívülről, és halálos dolgok vannak belülről. Spengler és Toynbee filozófusok és történettudósok megírták az eddigi 23 civilizáció és kultúra történetét. Azt írják az elemzésüknek ez a lényege, hogy a nagy civilizációk halála a történelem során úgy kezdődött, hogy a kultúrájuk kezdett hanyatlani. Hogy az irodalmuk, a zenéjük, a képzőművészetük, a kultúrájuk kezdett hanyatlani. Mindig ezt követte, mondják a profi elemzők, az erkölcs hanyatlása, ezután jött a civilizáció hanyatlása, és a történelmi süllyesztő. És mindig ez volt a menetrend. Így tűnt el a történelem színpadáról Babilónia, Asszíria, Egyiptom, Róma, az összes nagy civilizáció. A nagy parázna asszony arany poharából a sátán halált hozó fertőzött kultúrája árad az egész világba szét. És azt mondja a Jelenések könyve, és az emberek mámorosan isszák, belerészegednek, úgy isszák az aranykehelyből, az aranypohárból a pusztítót. Testvére, kevesen tudják, hogy a kultúra honnan ered, ez a kifejezés. A kultúra kultuszból ered. A kultuszból. Minden kultúra eredete a kultuszban van. Mit jelent az, hogy kultusz? Nagyon egyszerűen. Annyit jelent, hogy Isten előtt vagyok. Ez a kultusz. A kultúra pedig azt jelentette, hogy a magam nyelvén, a zenémnek, a művészetemnek a nyelvén akarom elmondani Isten dicsőítésemet, Isten magasztalásomat. A kultúra a kultuszból jön. És amikor a kultúra már nem a kultuszból jön, akkor torzulni kezd. És megindul valami olyan folyamat, amelynek drámai a vége. Vallási szempontból is a legidőszerűbb profécia, testvérek, a Jelenések könyve. Vallási szempontból is. A Jelenések könyvének a 7. és a 14. részében János, aki beleláthatott a menny világába, egy megszámlálhatatlan sereget lát ott fehér ruhákba öltözve a bárány Jézus előtt. És látja János, hogy ez a nagy tömeg, ez minden nemzetből, minden emberi ágazatból, minden népből és minden nyelvből érkezett oda. Hát hogy kerülhettek ezek oda? Hogy kerülhettek? Hogy kerülhettek olyanok oda, akik Jézus előtt éltek? Hogy kerülhetett oda minden népből, minden nyelvből, minden ágazatból? 2000 évvel ezelőtt íródik meg a Jelenések könyv, és a mennyben már ott áll egy megszámlálhatatlanul nagy sereg. Minden népből, minden nyelvből, minden ágazatból. De azok mind Jézus előtt éltek. Lehet Jézus nélkül is a mennybe menni? Van ilyen is? Hogy kerültek oda? A világ minden részéről, minden népéből, minden nyelvéből, minden ágazatából emberek. És vajon vannak ott más vallásból is emberek? Muzulmánok vannak? Hinduk? Zsidók vannak? Kedves testvérek, nagy a szellemi zűrzavar, különösen azóta is, mióta Európában megjelentek a nagy világvallások. És látjuk őket hódítani. Itt Magyarországon is. Nagy zűrzavar alakult az emberek szívébe. Nagy zűrzavar van a keresztény emberek fejébe is. Most hogy van ez? Nézzétek, milyen prófétai könyv ez a Jelenések könyve. Testvérek, az a nagy kérdés, hogy lehet-e az Úr Jézus nélkül is a mennybe kerülni? lehet-e üdvözülni? Itt él ez a 6,5 milliárd ember, hát csak az a néhány keresztény? Vagy hogy van ez? Van egy másik kapu is, amin be lehet menni? Van más kritérium is, amin keresztül oda lehet jutni? Vagy olyan kegyetlen az Isten, hogy ez mind-mind el fog pusztulni? Hogy van ez? Most testvérek, van egy nagyon komoly támogatottságú gondolat a keresztény emberek között is üdvösség dolgában. Az egyik ilyen, hogy minden az emberen múlik üdvösség dolgában. Minden az emberen múlik. Az én erkölcsi normáim teljesítése döntő kérdés. Ha én azt mondom, hogy én szerintem ilyen az igaz, a tiszta, a jó, és én igyekszem ehhez igazítani az életemet, Isten majd csak kegyelmes lesz hozzám. Aztán vannak olyanok, akik úgy gondolkoznak, hogy igen, minden rajtam múlik, de valahogy úgy van ez, hogy az egyik oldalon vannak a bűneim, a másik oldalon vannak a jó cselekedeteim, és az élő Istennél pontos nyilvántartás van, és Isten majd megméri. És abba reménykedhetek, hogy Isten majd úgy dönt, ahogy a két mérleget nézi, hogy nekem üdvösséget ad. Aztán van egy másik, nagyon népszerű gondolat üdvösség dolgában, és ez így hangzik, hogy minden vallásban van igazság. És egyetlen olyan vallás sincs, amelyik egyedül hordoz minden igazságot. És ha ez így van, akkor Isten majd irgalmasan ezeket a dolgokat összerakja. Nem tudom, hogy hogyan. Összerakja. Most, kedves testvérek, aki a Biblián tájékozódik, és nem a saját esze után megy ebben a kérdésben sem, annak nagyon egyértelmű Isten igéjének a tanítása. Teljesen egyértelmű, félreérthetetlen. És hogyha mi úgy vagyunk keresztény emberek, hogy komolyan vesszük azt a másik reformátori elvet, hogy szól a Scriptura, hogy egyes egyedül Isten ígéje számomra mindenben a mérce, a mérték, a zsinór mérték, akkor csak azt mondhatjuk ki, amit a Biblia kimond. Jézus Krisztuson kívül nincsen üdvösség. Nincsen. Nincsen. De hisz ott állnak minden népek, minden fajból, minden nemzetből, minden ágazatból. Hogy van akkor mégis ez? Tegnap itt kedvesen az istentisztelet után egy asszonytestvérem rá is kérdezett, mikor itt maradtunk a végén egy kicsit, a pogányokra. Hát ott van a Bibliában, a Jelenések könyvében az is ott van, hogy ott vannak a pogányok. És a Jelenések könyve szerint az élet fájáról a pogányokra mi hullik? Az élet fájának levele. Hogy kerültek oda a pogányok? Lehet Jézus nélkül is? Most kedvesek, kedves testvérek, a Biblia azt mondja, hogy csak Krisztusban van üdvösség, és nem lehet másként az üdvösségbe bejutni. Vajon miért? Miért nem vezet, miért? Azért, testvérek, mert nem vezet út, mert nem vezet út Istenhez a földről. Egyetlen vallás útja se vezet a mennybe, a földről. Egyetlen felekezetésem. Egyetlen emberi akarás sem vezet a földről a mennybe. Isten ez. Egy sem. egyetlen út létezik, amit Isten épített föntről lefelé. Amikor Jézust küldte, nincs más út. És visszafelé, innen fölfelé, csak akkor és azoknak, akiknek Jézus lett az út. Nem adatott más név, aki által üdvözülhetünk. Csak, mondja az írás, csak a Krisztus neve. Nincs más. Mohamedánnak is, hindunak is, sintoistának is, zsidónak is, meg magát kereszténynek mondónak is. Kedves testvérek, számunkra titok, hogy Isten miként adja más vallások tagjainak a Krisztust. Titok. Nincs róla kijelentésünk. Ez Isten titka. De egy dolog biztos, hogy Krisztus nélkül sem közülük, sem közülünk. Senki nem üdvözül. Ott a Jelenések könyvében olvassuk ezekről a különböző ágakból jött emberekről, meg a pogányokról, hogy csak úgy fújják a bárány énekét. Ami azt jelenti, hogy ismerik Jézust. Nem csak úgy betoppantak az üdvösségbe, innen ismerik Jézust. Egyedül Krisztus. Egyedül Krisztus. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Íme a bizonyság. Egyedül Krisztus mindenkinek. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Én vagyok. Mondja Jézus. Én vagyok a jó pásztor, én vagyok az út, én vagyok az élet, én vagyok a világ világossága, és aki Jézusé, az hittel felel, igen, te vagy Uram a Krisztus, az élő Isten fia. Én szólok a gyülekezetekhez. Mondja a mennybe lévő Jézus. Testvérek, csak Jézusnak van mondani valója a gyülekezetek számára. Csak Jézusnak. Aki nem Jézus üzenetét hirdeti, annak semmilyen mondani valója nincs. Akkor sincs, ha beszél. Semmilyen. Ha nem Jézus szól a gyülekezeteknek, akkor nincs gyümölcs, nincs élet, nincs világosság, nincs vezettetés, nincs semmi. Mi abból élünk, hogy Jézus beszél hozzánk. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen a gyülekezeteknek. Drága testvérek, soha nem lenne szabad semmiféle ellentétnek, haragnak lenni a gyülekezet tagjai között. Soha nem szabadna. Azért, mert a gyülekezetünk mindenek előtt és felett Jézusé. Ez a templom nem a Pesterzsébeti gyülekezeté. Ez Jézusé. Ez a szószék Jézusé. És ez a gyülekezet, és te Jézusé vagy, meg az a másik is, akiről megvan a véleményed, és néha meg is fogalmazod. Itt minden Jézusé. Ő beszél a gyülekezeteknek. Ő üzen. Solus Christus, egyedül Jézus. Ő a kezdet. És arra hivatkozik itt, Az egész Jelenések könyve legvégén, hogy én vagyok a gyökér, a Dávid gyökere. És ezt nagyon szeretném végül egy kicsit körbejárni, hangsúlyossá tenni és megérteni. Mert nagy divattá lett, hogy irány vissza Izraelbe. Hogy a keresztény egyház onnan indult, menjen csak visszafelé. Félelmetes könyvek jelennek meg ennek kapcsán. Keresztény, református papi szerzőktől is. Minden, ami az Ószövetség nagyjaiban jó és igaz, az ebből a krisztusi lelki gyökérből nőtt ki. Lelkileg Jézus a gyökér, a kezdet. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Én vagyok az alfa, és én vagyok az omega. A vad olajfa ágnak, a szelíd olajfának egyaránt Jézus a gyökere. Jézus a gyökere. Minden ő általa és őreán nézve teremtetett, és semmi nem lett, ami nem általa lett. Én vagyok a szőlőtő, ti a vesszők, aki én bennem marad, az terem gyümölcsöt. Dávidot Jézus küldte, mert Jézus előbb volt, mint Dávid. Jézus küldte Mózest, Dánielt, hogy felvillantson valamit az Ószövetségben, az eljövendő messiás lelki arcvonásaiból. Jézus mielőtt karácsonykor ideérkezett, küldött nekünk fotókat. Küldött nekünk képeket önmagáról. Jézus a gyökér, én vagyok a Dávid gyökere. Jézus a kezdet, minden erő, minden áldás Jézustől jön. Egyedül Krisztus, nem Dávidtól jön, nem Izraelből jön. Én vagyok a gyökér, mondja Jézus. Élet csak a gyökérből sarjad. A kitöretett és beoltatott ágak élete a gyökértől függ. Én vagyok Dávidnak a magyökere. Testvérek, az egyház, a kereszténység ereje, titka, és minden hívő ember életének az egyetlen titka, Jézus, a gyökér, ahonnan az életerők áradnak. Ahogy beszélgetett Jézus a samáriai asszonnyal, világossá tette, hogy élő víznek folyamai, azok csak átmennek rajtad, samáriai asszony, nem belőled vannak. Én belőlem jön az életnek vize. Téged átjár, és tovább megy rajtad. Nem tiéd, nem te vagy a forrás. Én vagyok a gyökér. Én vagyok a kezdet. Belőlem indul az élet vize. Az egyházon azért nem vesznek erőt a pokol kapui sem, mert Jézus élteti. És hogy te és én meg tudunk maradni kereszténynek, amíg tart a ma számunkra, annak a titka nem bennünk van. Hanem ha belegyökereztünk Jézusba, a gyökérben van. Egyedül benne. Én vagyok a gyökér, ahonnan minden jön, és én vagyok a ma fényes, hajnali csillag. Ahogy a gyökér láthatatlan, mégis adja az életet. A ma fényes hajnali csillag, Jézus, az, akit egyszer minden szem meglát, és aki előtt minden térd meghajol. Egyedül Krisztus. Egyedül Krisztus. hódoljunk hittel a mennyei király előtt, Jézus Krisztus előtt, megváltónk és üdvözítőnk előtt. 21. századi reformált hívei. Íme az üzenet. Egyedül Krisztus. Adja Isten, hogy egyértelmű legyen mindannyiunk szívébe. Imádkozzunk. Ne haragudj, Urunk, ránk, hogyha elbizonytalanodik a fülünk, a szívünk, a gondolataink, amikor olyanok is befészkelik magukat, amelyek a te egyetlenszerűségedet, pótolhatatlanságodat megkérdőjelezik. Bocsáss meg, ha a mi szívünkbe is felmerül a gondolat, hogy talán van rajtad kívül is út, hogy talán van más lehetőség is. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy becsapottak legyünk, hogy félrevezetettek, hogy világos legyen mindannyiunk előtt, hogy senkiben másban nincs üdvösség. Te vagy az egyetlen, aki az utat megnyitottad, fentről le, és lentről fel, és megkerülhetetlenül te vagy a kapu. Addulunk, hogy ne csak megértsük, hanem szív szerint komolyan vegyük, elhiggyük, és kövessünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy ez lehetséges. Munkáld ezt az erzsébeti keresztény testvérek életében és gyülekezeteiben. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, most a kórus szolgálatát hallgatjuk meg újra.
Köszönjük szépen. Hirdetem az adakozást a testvéreknek. Két célra adakozhatunk. Egyrészt gyűjtés folyik a vörösiszapkárt szenvedett testvéreink számára. Másrészt pedig Nagykovácsiban épül egy új templomunk, annak a befejezéséhez országos gyűjtést rendelt el zsinatunk. Ezeket a célokat segíti adományunk. Hirdetem továbbá, hogy holnap este folytatódik a sorozatunk. Dr. Almási Mihály, baptista lelkész testvérünk jön közénk és hirdeti Isten igéjét, és gondolom jön vele a kórus is. Ugye, baptista testvérek? Igen. Örülünk neki, és várjuk őket szeretettel. Vegyük az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Ámen. Kedves testvérek, minden este elmondtam, engedtessék meg, hogy ma is ezt tegyem, hogy az elkövetkezendő időben három olyan, ennek a gyülekezetnek olyan programja lesz, amelyikre szeretettel hívjuk az érdeklődő testvéreket, amennyiben nem ütközik otthon a saját gyülekezetünkben az valamilyen helyi programmal. Az első, hogy a most is hallott kórusunk most vasárnap este 6 órakor az Erzsébeti Esték kulturális rendezvényünk sorozatában koncertet tart, tehát most vasárnap este 6 órakor itt a templomban. November 21-én van egy ifjúsági zenekarunk, annak lesz műsora és koncertje, amire szeretettel várunk mindenkit. November 21 vasárnap este 6 óra, és végül november 28-án vasárnap este 6 órakor itt a templomban dr. Frany Tamás akadémikus agykutató professzor tart előadást, önzés és elmagányosodás, a társadalmi fejlődés Zsák utcái, analógiák a biológiai evolúció világából. Szeretettel hívunk minden érdeklődő testvérünket. Záró énekünk, a 82. annak énekeljük el mind a két versét, jól ismert esti énekünk, ó terjeszt ki Jézusom, oltalmazó szárnyad, 82-es.